Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast legfrissebb adása, és hát szeretettel üdvözlöm Zubracki Dávidot.
Hello, szia, én is üdvözlök mindenkit.
A mikrofonnál Bihari Balázs, te titulusod, az most mi lehet esetleg ebben az adásban, hiszen ennek a száma meglehetősen magas.
Hát igen, igen, nagyon, nagyon büszke lettem volna, ha mint szimplán énekes kerülök ide a Boogie Mama zenekar frontembereként, jó pár évvel ezelőtt, amikor még aktívak voltunk, de mostan aztán később ugye az Urbanista blog bloggere voltam, amíg az meg nem szűnt, és hát most pedig ilyen építészeti mesemondóként szoktam eladni magamat. Tulajdonképpen ugyanazt csinálom, mint bloggerként, csak nincs blogom, hanem mindenféle felületeken mesélek építészetről, meg városról.
Az építészeti mesemondó, ez nagyon aranyosan hangzik, de ennek van azért egy hivatalos megfogalmazása is, azt hiszem ez a tájgazdálkodási mérnök.
Hát az a végzettségem, igen, tájgazdálkodási mérnök vagyok, tájgazdálkodási mérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, a Környezet és Tájgazdálkodási Intézetbe végeztem Gödöllőn. Úgyhogy valami közöm ahhoz is van, papíron. Ja, hát ezekből gyúródik össze mindaz, amivel foglalkozom.
Jó, akkor viszont nem megyünk bele abba a kérdéskörbe, hogy mivel foglalkozik a tájgazdálkodási mérnök, vagy környezetgazdálkodási agrármérnök, hiszen az meglehetősen messzire vezet, hanem inkább ugroljunk vissza abba az időbe, amikor egyébként meg az egyetemre jártál, és abban az időben alakult meg egy zenekar, amelyet úgy hívtak, hogy Boogie Mama, ha jól emlékszem, ez 99-ben volt?
Igen, igen, 99-ben alakult meg, de idén lesz 100 éves, úgy döntöttünk. Úgyhogy, de ez annyira friss hír, hogy ez tegnap derült ki, hogy december 3-án a Gödörben lesz a 100 éves szülinapja a Boogie Mamának. Ami úgy alakult ki igazából, hogy volt egy, amikor 20 éves volt tényleg, akkor egy tök jó bulit tartottunk. Ugye évente egyszer szoktunk összejönni ilyen öreg fiúk. Azt tök jól sikerült, hogy gondoljuk, akkor az annyira jó volt, hogy ezt jövőre is meg kéne csinálni megint egy 20 éves bulit. Csak az ilyen halmozottan elmaradt, mert egyrészt Covid volt, másrészt a Dürerbe lett volna az Index szülinapi bulián, és ugye már az Index sem abban a formában nem létezik, a Dürer sem létezik, plusz jött a Covid, szóval így nagyon-nagyon elmaradt. És akkor közben voltak mindenféle jó kis szülinapi koncertek, és így nyálcsorgatva néztem, hogy ezek milyen klassz apropók az ünneplésre, és rájöttem, hogy ha mi egy 100 éves szülinapi bulit csinálunk, akkor mindenkit hirtelen zsebre teszünk. Úgyhogy idén lesz 100 éves a Boogie Mama, szülinapi buli december 3-án.
Hogy jött egyáltalán egyébként ez a punk, ska, stand-up comedy, chanson kabaré vonal? Nem tudom máshogy megfogalmazni igazából.
Ez egy tökéletes, köszi szépen, ez egy nagyon jó kis leírás. Tulajdonképpen úgy volt, hogy az egyetemen voltak ilyen más zenészek is, vagy illetve ők zenészek voltak, én nem, és akartunk csinálni valami zenét, de mindannyian más szerettünk, tehát én inkább ebből az alternatív, underground, kicsit hippis, csak hogy itten a borsot törjek az orrod alá. Szóval ebből a vonalból jöttem, és mondjuk a gitáros, ő meg kifejezetten ilyen rockot szeretett, meg mindent, amiben jó lehet szólózni, és ilyen igazi gitárzenéket. Valami közös nevezőt próbáltunk találni, és akkor rájöttünk, hogy a ska, ami akkoriban még tök nem volt divatban Magyarországon, az egy tök jó dolog, és néztük, hogy külföldön nagyon sokan zenekar van, ami a legkülönbözőbb stílusokban működik, tényleg a punktól a jazzig, és akkor csak nyakon vannak öntve ska-val, és ez milyen tök jó, és elkezdtünk mi is ilyet csinálni, hogy a ska legyen a közös nevező a különböző stílusú számok között, úgyhogy így alakult ki ez. Hát a stand-up része az meg menet közben valahogy jött, és így után már sajnos így eluralkodott a zene felett, tehát általában a közönség az jobban tudta a dalszövegeket, mint én. Vagy legalábbis több részt énekelt el, mint én, mert én mondjuk másra voltam elfoglalva.
Érdekes egyébként, hogy ugye abból a generációból, vagy abból a társaságból, amelyik abban az időben mondjuk elkezdett hasonló zenéket játszani, igazából csak egy zenekar maradt fent, ez pedig a Pasó. Ott elég sokáig így fej-fej mellett voltatok valamilyen szinten, de azért volt egy meglehetősen elkötelezett közönségetek, amelyik így rendesen csinált nézőszámokat, például mondjuk a régi Gödörben.
Igen, igen. Tehát a Gödörben az ott tényleg elég komoly koncerteket tudtunk adni annak idején. Hát azért a Pasó az szépen bele volt kódolva, hogy ők nehéz be kell futniuk, és többre hivatottak, mint mi. Hát egyrészt ők profi zenészek voltak, tehát tényleg azért all-star, mert tényleg úgy indult, hogy az akkori ska zenekarokból a jó zenészeket szedtek össze. Nagyon tudatosan építették föl a dolgot a Krisájék, tehát nagyon jól csinálták, és a televe eleve úgy nagyon beleásták magukat egy adott stílusban, tehát nem szerintem egy csomószor kihagytak mondjuk cicereket azért, hogy stílusban maradjon a zenekar, tehát a Krisa is nagyon sokféle zenét szeret. Úgyhogy nagyon profin csinálták, és hát teljesen megérdemelten.
De most azt akarod mondani, ki. Most így utólag visszanézve, vagy már akkor is érezted, vagy éreztétek, hogy ti erre a fajta szerepkörre nem feltétlenül vagytok alkalmasak? Mármint, hogy a profi zenekar szerepkörére, amelyik mondjuk ilyen fesztiválok nagy színpadán játszik, stb.
Hát néha ugye elhittük magunkról, meg mi szerettünk valamilyenekről álmodozni, de valójában nem voltunk rá alkalmasak, tehát hogy egy csomó mindent, nem voltunk punkok abban az értelemben, hogy nem éltünk úgy, mint a punkok, meg rendes polgárok voltunk. Abban az értelemben voltunk punkok, hogy egyszerűen képtelen voltunk betartani egy csomó szabályt, ami ahhoz kellett volna, hogy befussunk, vagy szeressenek minket a fesztivál szervezők. Tehát, hogy ha egy fesztiválon léptünk fel, és viszonylag nagy színpadon, akkor is szerettük azokat a hülyeségeket megcsinálni, lemenni a közönségbe, fölmászni a hangfalak tetejére, mit tudom én. Tehát olyanokat, amiket nem feltétlenül működnek egy ilyen fesztiválon.
Nem tudom, én ezt nem feltétlenül gondolom, hogy ettől mondjuk amatőrebb egy produkció.
Lehet.
Talán
lehet.
Inkább ilyen szervezésbeli.
Hát jó, az meg aztán végképp nem értettünk kérdés. Hozzá. Tehát, hogy teljesen outsiderek voltunk tulajdonképpen a legtöbb világból, vagy hogy mondjam, akár az ilyen pop bizniszből is, meg még egy picit még a ska szintéren belül is mi azért egy picit olyan kakuktojások voltunk. Tehát nagyon-nagyon kilógtunk meg, hát nem is tettünk bele talán annyi energiát a szervezésbe, és nem is értettünk hozzá. Meg úgy nem adtuk fel ezt a rock and roll részét az egésznek, hogy na most mi tulajdonképpen bulizunk is, nem csak dalgazunk.
Ha jól emlékszem egyébként, a Vera, a Bursen Vera, ugye mind a két zenekarban benne volt.
Aha, igen. Ugye? Igen, pontosan így volt, nem tudom, ilyen pop pletykák, vagy nem tudom, ez mennyire volt az nyilvános, de ugye ő a Lipinek volt a barátnője annak idején, és amikor ők szakítottak, akkor egy idő után még így megpróbáltak hogy milyen lenne együtt zenélni, úgyhogy már nincsenek együtt, de aztán ez ugye nem ment, és akkor ő ott hagyta a zenekar, de ő először mint vendég volt nálunk, tehát kellett egy női énekes egy dalba, a telemarketingben, ahol egy ilyen telemarketinges hölgy hívja fel a főhőst, és akkor az tök jó bevált, és akkor ott a stúdióban rögtön.
Ez a második lemezen volt.
Igen, yeah. igen. Akkor rögtön improvizált egy másik számra, és tök jól, tök megtetszett, amit csinál, és hát azóta is velünk van, vagy velünk van, hát igen. Tehát amikor évente egyszer játszunk, akkor ő is ott van általában.
Nekem egyébként a második lemez a kedvencem, pont.
A kettőből.
A kettőből, igen. Igen, és hát ugye ahhoz készült egy csodálatos könyv is, ami egyrészt a hírleveleitökből állt össze, másrészt meg a kedvenc írásom, amit évekig emlegettünk a sziget.hu-n, az ott található, az a bizonyos Stein und Brötchen. A kedves Wanted Podcast hallgatóknak kell mesélni, de ennek a történetét.
Fú, ez nagyon sok mindent vetettél föl. Az volt, igen, tehát, hogy kiadtunk egy kis lemezt, amihez tartozott egy 150 oldalas lemezborító, ami valójában egy könyv, és ebben a hírlevelek voltak benne.
Na most durva, hogy most közben én elővettem, és ott nyílik ki. Valószínűleg nem véletlenül.
Megtisztelő. És ez a ugye a bugyom a hírlevelek, azok nem olyan hírlevelek voltak csak, hogy hol fogunk fellépni, hanem mindegyik egy, hát tulajdonképpen egy kis humoreszk, vagy novella, vagy nem tudom én, fantasztikus történet volt, aminek a végén amúgy bele volt szőve, hogy amúgy hol lesz koncertünk és mikor. Tehát voltak olyan emberek, akik tényleg, nem tudom, nagyon sok száz ember feliratkozott rá, és közöttük olyanok is, akik életükben nem mennek el könnyű zenei koncertre, csak szerették elolvasni a hírleveleket. És az ebből az egyik, az valóban egy eredetileg nem is hírlevél volt, csak stílusában oda passzolt nagyon, az egy sziget.hu megjelent írás volt, a Stein und Brötchen, ami a tükörfordításban a rock and roll németül, és hát arról szól, hogy hogy van egy ilyen legenda, hogy nagyon kevesen múlt, hogy nem a német lett az amerikai hivatalos
egy
nyelv.
Egy szavazaton múlt.
Igen, és hogy ez azt a víziót mutatja be, hogy mi lett volna, hogyha a német lesz a hivatalos nyelv, és a rock and roll tök ugyanúgy alakul, mint angol nyelven, csak németül. És hát, hogy akkor a németre tükörfordított zenekarnevektől a nem tudom én, dals sorokig egy csomó minden szerepel benne. Tényleg klassz, újra kéne olvasnom.
Föl is olvashatsz belőle valamit.
De tényleg, nem is emlékszem, nem is készültem rá, de azt mondja, a legenda szerint a Stein und Brüchen, kő és zsemle, zenei műfaj keresztapja, Hans Mayer, Neue Berlini pék és lemezlovas. A Neue Berlin, de jó. Aki különösen száraz termékeiről volt híres. A stílus első csillag egy bizonyos Wilhelm Heli volt a Stein und die Uhr című sláger előadója. Zenéje forradalmi, bár az elektromos gitár mellett még megjelennek az afroamerikai Shramley jellegzetes hangszerei, és a fekete jazz elmaradhatatlan jódli szólói.
Erről egyébként a Horváth Kristóf, aki abban az időben a Sziget.hu-nak volt a gyakornoka, és az Est.hu-nak volt a ifjú újságírója, ő írt egy nagyon pozitív kritikát, és jelenleg ismerős lehet a Esti Kornél zenekarból. Korábban játszott, ugye Pegazusok nem léteznek zenekarban, és a Lühös Foxiban, tehát valahol egyébként folytatja ezt a fajta dadaista hagyomány. De ha jól emlékszem, ebben az időben volt, hogy te indultál a humorfesztiválon?
Igen, igen, az is egy...
Ez hogy volt?
Az egy nagyon érdekes dolog volt, ugye nekem a nagyon jó barátom a Borovic Tamás, a Malacka és a Tahó, illetve a Superstar zenekarok frontembere, és ő vett rá, hogy küldjünk be írást a humorfesztiválra, mint szerzők. És akkor egy pár ilyen hírlevelet átpofoztam egy kicsit, és beküldtem. Írták, hogy tök jó, meg mindenképpen induljunk, viszont az a helyzet, hogy alig vannak előadók, és mi lenne, hogyha ezt nem csak írásban neveznénk ezzel, hanem el is mondanánk. És akkor tényleg az volt, hogy akkoriban még a Duma Színház, az ugye ott volt a Madács téren.
Akkoriban indult a Duma Színház is.
Hát
kb.
Lehet, hogy nem is hívták így.
Aha.
Nem is tudom, mi volt a neve hirtelen. Na mindegy, és akkor ott volt az ilyen előválogató, a Farkasházival, meg a Litkaival, meg tehát ilyen tök jó zsűri, és ez ilyen igazából valamiért ezt nagyon imádták élőben is. Úgyhogy még a rádiós körbe is bekerült, ott már azért elvérzett ez a fajta humor, meg ez a fajta előadói képességem, de maga az a selejtező stand-upos kör, az baromi vicces volt, meg az egy jó emlék.
De egyébként így megsuhintott a stand-up comedy-nak a lehetősége?
Abszolút megérintett, de valahogy én nem tudom megcsinálni azt a fajta előre megírt, és közben meg spontán, vagy spontánnak tűnő előadást, ami ehhez kellene. Vagy legalábbis szerintem ehhez kellene. Tehát amikor mondjuk a Bugyoma koncertek vannak, akkor ott ilyen vázlat szinten van, ki van találva az alapkoncepció, hogy most foci meccs lesz, vagy tortasütés, vagy kalózhajó, vagy valami, és egy pár poén előre ki van találva, de a zöme az ott helyszínen születik éppen abból, hogy milyen reakció van a közönségnek, milyen ruhában vannak öltöző, vagy mit tudom én, ki mit ejt le. Tehát ugye teljesen spontán a dolog, és azt nagyon élvezem, meg azt a közönség is tök élvezi. Tehát, hogy de azért az más, mint egy előre megírt szöveget szépen fölépíteni, és adagolni a poénokat, és nem tudom. Ez egy másik művészet.
A hírlevelek mellett azért te már írtál párhuzamosan is.
Igen, igen, akkor én már tulajdonképpen újságíróként dolgoztam, igen. Tehát tulajdonképpen újságíró voltam. Azért az újságírás az azt jelentette, hogy amivel pénzt lehetett keresni, az volt, hogy különböző lapoknak, olyan, mint az akkori Magyar Hírlap, meg Napi Gazdaság, és ilyenekben voltak mellékletek, ami azt jelentette, hogy ezek hirdetési mellékletek voltak, tehát ugye hirdetők kedvén létrehoztak, mit tudom, logisztika mellékletet, vagy bármilyen gazdasági mellékletet, és tulajdonképpen az én feladatom az volt, hogy a hirdetések közötti fehér felületet betűkkel töltsem ki, tehát hogy valamit fel lehessen mutatni a hirdetőknek, hogy lám itt egy melléklet. Úgyhogy ez nem volt egy olyan magas röptű munka feltétlenül, de jól lehetett vele keresni. Tehát ez volt mondjuk a megélhetés. Aztán persze volt egy csomó olyan olyan újságírói munka, ami meg mondjuk élvezetes volt, tehát mondjuk amikor nektek tudtam dolgozni mondjuk zenéről, vagy a...
Ez ugye a sziget.hu
vagy nyáron, igen, a sziget.hu, meg hát később máshova is, de ja, tehát hogy ezek azért ilyen klassz dolgok voltak.
Az építészet, az urbanista vonal, az egyébként az így hogyan csorgott bele így az újságírásba. Nekem van ezzel kapcsolatban egy prekoncepcióm.
Fú, mondd el, nagyon kíváncsi vagyok rá.
Több barátom különböző sétákat szervezett, meg talán még most is szervez Mátyásföldön helytörténeti sétákat. És ezek kapcsán ott nagyon sok mindent szerintem így valamilyen módon így be tudtak így indítani. És te is Mátyásföldi vagy.
Igen, én is Mátyásföldi vagyok. Biztos, hogy hatással volt rám ez tuti. Igazából amikor így elkezdett foglalkoztatni ez az egész környezet, meg építészet, meg városfejlesztés, az az egyetem volt, tehát ami ugye ez a környezet és tájgazdálkodási intézet, és nagyon érdekelt engem. És akkoriban indultak el a blogok, tehát ez már ilyen 2000 első évtizedének a vége. Ugye az Index, az akkori Index megvette a blog.hu-t, és akkor elkezdett blogokat csinálni. És ilyen minden témának tök érdekes blogja volt, tehát ilyen a comment.com, meg mit tudom én, ehhez hasonló dolgok indultak. Hogy összekapcsolódjon a zenével, egy másik ska zenekarnak a bassgitárosa volt a Szalai Balázs, aki amúgy az Indexnél volt útrovat vezető, és akkor így mondtam neki, hogy miért nincsen ilyen építészettel foglalkozni, mert tök olvasnék egy ilyet, és akkor nincs rá ember. Én akkor azt hittem, hogy ilyen, akik mit tőlenek ilyet írnak, azok iszonyatosan értenek a dolgokhoz, tehát hogy aki zenéről ír, az mindent tud, és aki nem tudom, aki tévéműsorról ír, az is mindent, az összes világ összes tévéműsorát ismeri, és valahogy így képzeltem el, hogy a házakról is csak így lehet írni. És akkor mondta, hogy mit tudom én, nem, ez nem, és akkor nincs rá ember. És talán később kiderült, hogy pont bent is akarnak indítani egy ilyet, vagy keresnek egy ilyen blogot, de ott ugyanebbe futottak bele, hogy nincs rá ember, és akkor mondták, hogy megkeresnek engem, mert hogy tudják, hogy engem érdekel. És akkor ugye nekik ez tök jó lett volna, hogy van egy olyan felület, ahol ilyen ingatlan dolgokat lehet futtatni, akkor volt éppen egy olyan lába is a cégcsoportnak, az Indexnél. Nekem meg tök jó volt, hogy én meg tudok írni mindenféléről, ami ilyen építészet, vagy város, meg ilyesmi. Ugye nagyon vicces, hogy ez 2008 augusztusában indult el a blog, nem tudom, szeptember elén kitört az ingatlan válság, és összeomlott az egész ingatlan piac, tehát ugye amire az Index kitalálta, az teljesen kuka, de akkor már elindult a blog, és én megcsináltam, és nekem tök jó volt, hogy ki lehetett kerülni az Index címoldalára, és ugye egyre jobban megismerték az emberek ezt. Aztán később egyébként bekerült ez az Index, tehát később konkrétan megvette az Index a blogot, és akkor én onnantól kezdve, de ez már jó pár évvel később, az Indexnek lettem a munkatársa.
Mennyire vannak mondjuk hozzád hasonló affinitással bíró újságírók?
Mármint akik építészetről írnak?
Építészetről, urbanisztikáról. Tehát hogy ez mennyire egy kicsi zárt kör?
Hát jó, azért mindenki ismeri mindenkit szerintem, vagy legalább névről, arcról, mit itt-ott összefutnak, de hogy vannak. Tehát nekem az a meglátásom, hogy azért ez a blogos történet, tehát az újságírás minden területén szerintem azért hatalmas áttörést hozott a blog, átalakult teljesen a mainstream újságírás is, és beemelt egy csomó olyan témát is, ami addig nem volt benne a mainstream újságírásban. Tehát például mondjuk az építészetről úgy nem volt szokás, hogy ennyit írjanak, mint manapság. Tehát mondjuk kijöttek új látványtervek, és mondjuk fontos helyeken álló házakról, és csak a építész fórum hozta le, és elolvasta, nem tudom én, 100 ember, hogy mi fog odaépülni. Holott ezek tök fontos, meg érdekes dolgok egy csomó embernek.
Tehát ha mondjuk 10 évvel ezelőtt írták volna ki a Magyar Zeneházának a látványtervét, akkor sokkal kisebb vihar tudott volna kavarni, mint aztán mondjuk így a 10-es éveknek a közepén, második felében, amikor mondjuk te is írtál róla, meg aztán így nagyon sokan írtak mondjuk így a Magyar Zeneházáról egészen a mai napig.
Lehet. Tehát simán lehet, hogy benne van, bár ugye ott azért egy tök speckó terület, mert ott ugye a Liget miatt nagyon sok embert érintett, meg érdekelt, és az már egy következő korszak volt, persze mondjuk, hogy 10 évvel ezelőtt nem tudom éppen akkor, hogy állt a Facebook, de hogy az már a Facebook korszak volt, amikor ez be tudott robbanni, az már tulajdonképpen a blogok utáni. Amikor a blogok elindultak, még nem volt a Facebooknak főleg nem volt az a funkciója, hogy hírfalon megosztom a linkeket, meg eleve nem volt hírfal, tehát hogy az emberek olyan, mint az IVIV, tehát hogy be lehet jelölgetni egymást, és kész. Tehát hogy az emberek magát a blogot követték.
Mondjuk egy ilyen szakújságírót azt úgy tudok elképzelni, mint a zenebuzikat, hogy van bennük egy bennük élő 12 éves, aki állandóan listákat írogat, sorrendben rendezgeti, és így tologatja, és hogyha az évvégi listájához képest a más mondjuk valaki mást ír, akkor halálosan megsértődik. Te is így folyamatosan így méricskélsz?
Hát megvolt ez bennem. Az utóbbi időben egy picit kiöregettem ebből is, tehát már ez már egy kiöregedés volt tulajdonképpen a rockzenéből, ugye
könnyűzenéből. A zenei szakújságíróknál 50 pluszosoknál látom, hogy még most is képesek halálosan összeveszni ezen.
Nem arra gondoltam, hogy listákat állításból, hanem sokkal kevésbé érdekel a kortárs építész. Valahogy elkezdtem belásni magamat a régibe. Az marhára érdekel, és az pont úgy érdekel egyébként, mint egy ilyen tizenévest, aki egy rajongó, tehát én tegnap éjszaka, amit gyorsan elkezdtem valamit nézegetni ilyen barokk ablakokról, hogy most a lant meg a hegedű ablak között most pontosan mi a különbség, mert mindenki mást ír, és ezt tisztáznom kell majd a következő könyvemhez. Úgyhogy, tehát ilyenek vannak, és ebben nagyon-nagyon el tudok veszni, és vigyázni kell vele, mert az én erősségem azt hiszem, hogy az, hogy úgy tudok mesélni dolgokról, szakmai dolgokról, hogy az nagy közönség számára is szórakoztató, meg élvezhető, de hogy nagyon elvész az ember, akkor egy után elveszti a külvilággal a kapcsolatát, és csak az, ami lehet, hogy számára iszonyatosan érdekes, hogy a lantablak és a hegedű ablak között mi a különbség, az nem biztos, hogy egy átlag mondjuk városi sétára érkező ember, vagy blogolvasó számára is érdekes.
Most, amikor érkeztél, nem lifttel jöttél fel, hanem gyalog, és nézted a lépcsőházat. Tehát, hogy ki tudsz kapcsolni azért?
Nem, most szerintem, aki zenekritikus, az kikapcsolásnak zenét hallgat, úgy képzelem.
Hát igen, vagy hogyha a zenész, akkor állandóan elemzi a másoknak a zenét.
Hát sajnos, vagy nem sajnos, de igen. Tehát, hogy például most nézegettem, hogy milyen klassz a kő a lépcsőházban az egyes szinteken. Az a kis apró kőből kirakott burkolat, tök jól néz ki. Mondjuk azt például megnéztem, de meg ugye mindig akkor ránézek, hogy jó, ez a portál milyen lehetett, ahogy bejöttem. Tehát ilyenek azért, vagy hogy most hogy van, milyen furán van itt elkerítve ez a játszótér, hogy itt meg kell kerülni, hogy olyan oké, hogy itt kialakítottak egy ilyet, az tök jó, de valahogy olyan sután van megoldva város szerkezetileg. Na, ez, ilyenek persze azért eszembe jutnak, ahogy így idejöttem hozzád, de ez nekem inkább szórakozás. Tehát ez nem olyan, hogy úristen, ebből majd írnom kell egy cikket. Tehát az más. Tehát én ez eléggé szenvedősen írok egy csomószor. Tehát amikor meg kell írnom, akkor csomószor beszélni, ezt jobban szeretek megrögtönözni. Amikor tényleg alaposan meg kell valamit rágni, és utána kell nézni, és molyolni, az sokáig tart nekem mindig.
Ha mondjuk kritikát fogalmazol, meg ez valamilyen szinten azért formálja esetleg a későbbi döntéshozókat?
Hát biztos, hogy nem így direktben. Tehát az van, hogy azt írta az Ubrecki, akkor nem tudom, megváltoztatjuk a törvényt. De azért bízom benne, hogy hatással van. Tehát, hogy én egyre inkább arra kezdek rájönni, hogy valami nagyon nem tetszik nekünk, mert valamit rosszul csinálnak mások, akkor nem biztos, hogy az a célra vezető, hogy páros lábbal beléjük szállok, hanem megpróbálom elmondani, hogy az én elképzelésem miért jó. És ez hosszú távon szerintem sokkal hatékonyabb. De vannak azért direkt visszajelzések, tehát például volt olyan, hogy meghívtak egyetemi ilyen szakkal is beszélgetésre, és akkor ott odajött hozzám egy srác, hogy ő azért jelentkezett építésznek, mert az urbanistát úgy szerette, és az indított el a pályán, ami tök jó, mert én nem is vagyok építész, de őt azzá tettem, és ez nagyon jól esett.
Maradjunk a zenénél, és maradjunk a Magyar Zeneházánál. Ott eléggé tételesen megfogalmaztad a kritikáidat. Most, hogy üzemel már a március óta a Magyar Zeneháza, és gyakorlatilag belakták már a Városligetet, neked is érdemes finomítani a korábbi prekoncepciódon, vagy pedig így az idő majd szépen megoldja?
Én azért, amikor csak a tervek voltak, meg elkezdődött az egész, akkor én azt hittem például, hogy ez elsősorban egy kiállító tér lesz, egy ilyen inkább múzeum. Uh-huh. És tulajdonképpen abból csak egy egész, csak a föld alatti része az. A többire idézve be ezt lehet mondani, hogy fölösleges, mert hiszen azért koncerttermünk az van, irodáink szintén vannak, meg könyvtárunk is. Tehát ugye ezek nem lett volna szükséges. Tehát én akkor azt hittem, hogy ez egy más típusú intézmény lesz, de azon kívül én nagyon nem változtatnék a korábbi véleményemen. És érdekes, hogy ennek ellenére két teljesen ellentétes reakciót váltottam ki. Tehát amikor még az Indexre írtam egy nagy cikket, akkor a Partizán oldalán úgy belém szálltak, hogy túl pozitív dolgokat írok, és hát szegényeknek mondjuk pont egy ilyen, amit én nem tudtam, hogy úgy volt időzítve az a bejárás, hogy egy-két nappal később jöttek ki ők a Városligeti filmjükkel. Valószínűleg ezért is fájt nekik ez. Na mindegy, de hogy nagyjából ugyanezt írtam le akkor is, hogy ez egy jó kis ház lesz, de hogy ez a madarakat ki fogja nyírni. És mivel akkor ugye még nem lehetett látni, hogy a madarat ki fogja nyírni, ezért csak a pozitívumot vették mindenki észre, és akkor én voltam a Városliget ZRT fizetett ügynöke. Majd mikor megépült a házak, akkor szegény építészt kifejezetten sajnáltam, mert elhívott engem, hogy én egy ilyen objektív újságíró vagyok, és írjak én véleményt a házról, és az első dolog az volt, hogy az első lépésnél belebotlottunk egy döglött fekete rigóba. Akkor ugye megírtam ezt, és onnantól kezdve viszont akkor én lettem a mindig fanyalgó ellenzéki, akit utána nem tudom én a Pesti TV-n, meg itt tudom én hol vettek ki, hogy nem tudom én milyen, micsoda gonosz izé vagyok, és biztos csak az olyan nem is lehet, mert a madarak nem ilyen buták, és nem tudom. Tehát volt annak ezt, hogy oda vittem. Tehát, hogy hogy ilyen teljesen abszurd dolog, miközben mondom, még egyszer ugyanazt írtam le mind a két alkalommal tulajdonképpen, csak más fényt kapott.
Mennyire vannak szerinted Budapesten zenére, zenehallgatásra alkalmas helyek? Mondok egy példát, hogy 3500-6000 főt befogadó koncerthelyszín igazából nincsen.
Igen, de az én azt látom, hogy hosszú távon azért mindig az van, hogy ez ilyen a városfejlődésben, ahol van igény ilyesmire, ott előbb-utóbb megtalálja a helyét a zene, vagy a közönség.
Végül is elég izgalmas az elmúlt 30 év klub helyszíneinek, a változásainak a dinamikája.
Azért nagyon speciális Budapest szerintem ebből a szempontból, mert azért logikusan valami módon ilyen közgazdasági alapon tájolódnak be a helyek. Tehát, hogy mit tudom én, azért ez a könnyű zene, főleg az underground, azért ez nem egy ilyen nagy pénztermelő üzletág, tehát olyan fú de drága ingatlanokba egyszerűen nem éri meg megcsinálni, tehát értelemszerűen olcsóbbba kell menni, az olcsóbbak azok kijebb vannak, kijebb viszont nem megy a közönség, és akkor valahogy beáll egy ilyen középút, ahol még meg lehet csinálni. Na de ugye Magyarországon szocializmus volt, tök nem számított a pénz, és teljesen random helyeken alakultak ki ezek a szórakozó helyek. Majd aztán a rendszerváltás után pedig egy ilyen furcsa, tehát hogy például azt, hogy a gödör a város közepén létezhetett, de tényleg a közepén, a legjobb közlekedési csomópontban.
És most is létezik, csak akvárium néven.
Hát igen, még az is egy csoda.
Egy autóparkolóban van igazából.
Igen, a régi gödörben az volt a nagy szám, hogy ráadásul egészen réteg zenéket lehetett ott hallgatni, de valóban még az is csoda, hogy amilyen most, hogy az meg tudott maradni. Szóval, hogy ezek meg az ilyen egészen elképesztően véletlen dolgok alakulása. Nem is tudom, hogy akik hallgatják, azoknak mennyire természetes ez, hogy ez ugye a Nemzeti Színháznak lett volna a parkolója, ami aztán nem épült meg. És emiatt egyébként ilyen szuper hangszigetelős, nem tudom, hogy milyen puha párnácskákra van helyezve az egész, hogy a metró ne zavarja az előadást. Mármint, hogy a színházi előadást, ahol ugye néma csendben kell hallani a mondatokat. Úgyhogy ilyen nagyon izgalmas terület, és nagyon sok ilyen speckó dolog van. Tehát azt mondja, az Almási téri szabadidőközpont is kvázi benn volt a városban. Annak az volt az oka, hogy egyrészt ugye akkor az a környék, az nem volt feltétlenül egy ilyen felkapott, meg jól menő környék. Másrészt ugye közel volt a Blaha, és ez volt az egyik cél, hogy a Blahán csellengő fiatalokat valahogy becsatornázzák oda, és valami elfoglaltságot adjanak nekik, és ne a, ne ott csövezzenek. Szóval ilyen tök érdekes dolgok miatt, vagy a pecsát említettük, hát a pecsa az meg normális esetben soha nem építettek volna a Városliget közepére egy szórakozó helyet, hanem ott volt egy iparcsarnok még a háború előtt, amit aztán szétlőttek a háborúba, építettek belőle egy másik iparcsarnokot, amikor ott volt a BMW, de a BMW kiköltözött Kőbányára, ott maradt az üres csarnok egy raktárnak, de a az meg még a szocializmusban is abszurd volt, hogy a legnagyobb közpark közepén egy raktár van, és akkor átépítették a szórakozó helynek, de kevés volt a pénz, ezért bele kellett gyömöszölni egy repüléstörténeti kiállítást is. Attól lett olyan furcsa alakú. Szóval, hogy ezek ilyen tök érdekes dolgok. Valóban, hogyha ha nincs ilyen kanyaros történelem, akkor másképp alakulnak ezek a helyek biztos.
A pecsának az egyik ajtaját azt a Rock Múzeum megszerezte.
Wow. Tehát
pont amikor bontották a pecsát, akkor ők oda mentek, és hát ugye ezekkel a nagy ilyen, betongolyóval, tudod, verik szét egy ilyen darú segítségével az épületet, akkor így mondták, hogy nekik ez az ott nagyon kellene, ezt így még valahogy meg az utolsó pillanatban így ki tudták menteni, és azt elvitték a Rock Múzeum tulajdonosai. Valószínűleg az Almási térnek is a feltartási költsége, az már tátfordulhatott az egész.
Hát az abszolút.
Egy valami iszonyú mínuszba, hiszen ez nem pusztán csak egy koncertterem volt, ott alul volt egy uszoda, meg fölötte ott még nem volt pár emelet, mindenféle ilyen közösségi helyszínt, ugye szabadidőközpont volt ott, ugye baba-mama tanfolyam is.
Hát igen, arról azt mondták,
klasszikus,
hogy...
klasszikus művelődési ázi funkciókat ellátó intézmény volt.
És ugye, hogy itt fél szóval mondtam, hogy a pénz nem számított, hogy annak olyan volt a fűtés, meg minden az egész infrastruktúrája, hogy abszolút nem volt takarékos, tehát, hogy... És nem is volt, tehát, hogy ha visszaelnéksz, annak a nagy része lépcső annak az épületnek. Tehát miközben nem tudsz leülni máshol, tehát mindenki a lépcsőn ült ott az Almásin, bár úgy persze nagyon szerettük.
Viszont találtál egy másik témát magadnak, ahol a fenntarthatóság több száz évben mérhető, ezek pedig a templomok.
Igen, most már a harmadik templomos könyvet írom.
Egy templomos lovag.
Igen, most már valószínűleg ez lesz az utolsó, mert már nagyon rutinszerűen írom meg amúgy sem akarok ez a templomos pasi lenni csak.
De izgalmas témát találtál szerintem.
Tök jó. A budapesti volt az első. Megkeresett egy kiadó, hogy a Kedves László könyvműhelyeből Kedves László, hogy csináljuk egy könyvet. Ő már akkor kiadott egy pár ilyen budapesti építészeti könyvet, és hogy találjunk egy témát. És akkor mondtam neki a templomokat, mert hogy az annyira szuper, egyrészt tényleg majdnem 2000 évet átfog, tehát teljes történet itt Budapesten. Ugye vannak benne ókoriak is, meg minden van benne.
Akkor tehát... tévedtem, nem több száz évről beszélünk.
Tehát van benne, igen, tehát a Aquincum Mithras szentély is benne van, és ugye tényleg nagyon sok minden, tehát hogy zsinagógáktól elkezdve, nem tudom, ilyen kápolnákig. És rengetegféle építészeti stílus, meg tényleg ki lehet belőle olvasni a helynek a történetét, mert azt általában nem bontják le, tehát hogy vannak olyanok, hogy lakótelep közepén van, mert azt meghagyták. Meg eleve ugye Pestet azt elfelejtjük, de hogy azt így totál letúrták a 19. század végén, de a templomokat például meghagyták, amik voltak. Na mindez, hogy ez egy nagyon izgalmas téma, és akkor elkezdtem így beleásni magamat az egészbe, és nagyon bejött, meg úgy eléggé szerették az olvasók is, meg a kiadó is örült neki, hogy veszik a könyvet. Úgyhogy akkor ő, először akkor kitaláltam, hogy legyen Balaton a következő, de akkor kiadó mondta, hogy legyünk óvatosabbak, és egy kisebb témát csináljunk másodiknak, úgyhogy így lett a Dunakanyar templomai, ami egy ilyen kirándulósabb kötet, és most készül a Balaton, ami jövőre jelenik meg. Úgyhogy most tök jó a melón, mert a Balatonra megyek időnként, és ott kirándulok.
Nekem volt hasonló tapasztalatom pár évvel ezelőtt egy meg nem jelent kiadvány kapcsán. Igen, az Országos Kék Túrának az útvonalait kellett gatyába rázni. Nagyjából az úgy nézett ki, hogy két leírást kaptam, hogy nagyon rövid határidőre természetesen, abból faragjak 2000-2000 karakternyi szöveget. Volt egy bácsi, akinek egy-egy szakasz leírása, az kb. Ilyen 20 000 karakter volt, hogy a hogy megyünk itt a rézsűn, enyhén jobbra kanyarodunk, és a nyírfás mellett elhaladván eljutunk a templomig, stb. Míg a másikat egy kerékpáros társaság írta, akik azt hiszem azért készítettek el azt az útvonalat, mert Pekingbe akartak elbiciklizni, és akkor cserébe, hogy a támogatásért cserébe megírták ezeket. Igen, ám, de ott elkövették azt a hibát, hogy elmész A-ból B-be, B-ből C-be, C-ből D-be, és voltak olyan útvonalak, ahol nem B-ből C-be mentek, hanem C-ből B-be, és nekem azt fordítva kellett megírni, tehát, hogy mindent visszafele kellett megírni, akkor úgy éreztem, hogy én elsírom magamat.
Hát ez egy szomorú történet, de remélem, hogy ezt a könyvet ki fogják adni.
De hogy mi volt a koncepció? Tehát, hogy ezt hogyan próbáltál ebből valami logikai sorrendet felállítani? Értem, hogy van Budapesten mondjuk 250 templom.
Hát Budapestnél még szigorú voltam. Ott úgy csináltam, hogy csak séták voltak. Az azt jelenti, hogy 5 kilométeres séta maximum, tehát hogy egy átlag ember számára is kényelmesen be lehessen járni, és az 5 kilométeres alatt legalább 5 érdekes épület legyen. Mármint, hogy templom, vagy zsinagóga, vagy szentély, vagy valami. Utána fölraktam egy Google Maps-re millió pöttyöt, és utána elkezdtem nézni, hogy hát akkor itt ez, ó, de már kifutunk, ez, de ez még érdekes lenne, oké, akkor ez itt összejön a séta, de ez nem elég érdekes. Szóval a munkának a nagy része az nem is az írás volt, vagy mondjuk a fele nem az írás, hanem ez, ennek a kitalálása. És amikor, és aztán ennek mondjuk megvolt az a hibája, hogy azért nagyon érdekes épületek kimaradtak, csak azért, mert nem lehetett őket sétára felfűzni. Viszont máshol meg mondjuk vannak tök jó dolgok, amik kényelmesen sétaként is jól működnek. Mit tudom én, itt, ahol most vagyunk, itt azért elég könnyű sétát csinálni, mert kinézel az ablakon, akkor is látsz több.
Kettő templomot,
és mind a kettő nagyon izgalmas. Így épült fel a könyv, és aztán pedig utána akkor elkezdtem beleásni magamat jobban a sztoriba, és egyébként tényleg jó, mert a minden egyes környéknek, hogy hogyan települt be, a templomról le lehet olvasni azt, hogy ott milyen nemzetiségű emberek laktak, mennyire voltak gazdagok, melyik korban települtek be, tehát egy csomó minden leolvasható, és ez egy tök jó ilyen lakmuszpapír.
De azért valamilyen szinten befolyásolhatta a döntésedet az is, hogy mennyire fotogén mondjuk egy templom. Tehát, hogy a fotósnak a szerepe az sok tekintetben egyenrangú az írással is.
Abszolút. Tehát az első nap Gulyás Attila volt a fotós, aki egy zseniális épületfotós. A második és a most készülő harmadik pedig Bődei Janó, aki az Index, majd később ugye a Telexnek a nagyszerű fotósa, és egy elképesztően jó fazon, és nagyon szerettem vele az urbanistában is együtt dolgozni már, meg most is. És igen, tehát, hogy abszolút van egy ilyen, tehát amikor elkezdem így összehúzni az egész sztorit, akkor az egy fontos szempont, hogy mennyire fotogén az épület valóban. Ugye nem is fér bele mindegyik épületről kép, vagyis hát, hogy mondjam, tehát több épületről szeretnék írni, mint ahányat amúgy bele lehetne tenni, ezért párról le kell mondani, hogy képpel szerepeljenek. De van, amelyikről egyébként nem is lehetne berakni képet, mert mondjuk mit tudom, úgy vannak ráültetve 5 tuja, hogy semmi nem látszik belőle, de ha oda mész, akkor látod, hogy egy klassz épület, de lefotózhatatlan. Tehát vannak ilyenek is. De a fotó meg olyannál is számít, hogy mondjuk a Balaton felvidéken van egy rakás kis kápolna, nagyjából ugyanolyan stílusúak, tehát amelyik mögött érted, ki tárul a táj és a Balaton, meg a ízlet, az természetesen, hogy az fog belekerülni, és nem az, amelyik egy, nem tudom én, benzinkút mellett van.
Turisztikai szempontból is azért, hogy eléggé csábító kiadványnak tűnik, nem?
Hát persze, igazából én is annak használom, vagy én is azt élvezem, tehát, hogy tényleg én annyira klassz a Balaton környékén lenni, hogy én is kimegyek bringával a délibe, megyek egy egész nap egy kört, aztán hazajövök, tehát, hogy ilyen egynapos bringatúrákat csináltam, meg csináltunk egy olyat most a fiammal, 3 napot gyalogoltunk sátorral, ami nem egy hatékony módszer, viszont nagyon szórakoztató és nagyon klassz volt. Úgyhogy tényleg rohadt meleg volt, nem hiszem, hogy mondtam, kérdezte, hogy akkor most ez munka vagy szórakozás, és akkor mondtam, hogy hát figyelj, hát mondom, most, amerre most megyünk, ez igazából arra nincsenek templomok, ez már csak a szórakozás része, és akkor így tudod, mész így 40 fokba, ilyen nem tudom én, rengeteg kilós hátizsákkal, mert minden benne van, és akkor Ez most a szórakozás, fiam.
Tehát tavaly jelent meg a második kötet.
Igen, a Dunakanyar.
A Dunakanyarban. Ez akkor feltételezem, ez jövőre fog megjelenni a balatoni etap.
Igen, igen, igen. Tehát hogy most már azért íródik meg, már nagyon sokat fotóztunk, mert ugye...
Párhuzamosan dolgozott? Tehát, hogy
abszolút.
Aktívan? Tehát, hogy mellette csinálod?
Jövő tavasz van belőve, tehát, hogy azért a nyárra meglegyen a könyv. De ugye egy balatoni kiadványt nem lehet nyári fotók nélkül megcsinálni, úgyhogy tulajdonképpen már tavasztól dolgozik a Janó részint úgy, hogy én mondom neki, hogy melyik épület érdekes. De most volt vele is egy olyan, hogy három, nekik ugye szerencsénk van, és van nekik ott a Balatonnal egy kis nyaralójuk is, és akkor oda, mert ott volt két éjszakát, és akkor három napig együtt mentünk, és néztük. Tehát a legjobb azért ez a közös munka, amikor együtt találjuk ki, hogy most ez érdekes-e vagy nem a fotós szempontból. Ja, tehát igazából zajlik a fotózása már, és a bejárása, és már írom is egyébként a könyvet, szóval, hogy ez így formálódik.
No, hát sok sikert kívánok ehhez, és remélem akkor már meg tudod mondani a Boogie Mama koncertnek az időpontját?
Ja, a századik. A századik szülinapot.
Lesz olyan torta, ami 100 gyertya lesz?
Fú, ez eddig nem jutott eszembe, de a gödör legnagyobb örömére szerintem megcsináljuk. Tényleg nagyon jó ötlet. Igen, december 3-án lesz a gödörben a 100 éves a Boogie Mama szülinapi koncert.
Nos, hát köszönjük, hogy eljöttél. Ez volt a Wanted Podcast legkisebb adása. Zubleszky Dávidot hallhattátok. Sziasztok!
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 A Wanted Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!